Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és szokásunk szerint először a kisgyerekekhez szólok. Kedves gyerekek, ezt a bibliai igét tanuljuk meg ma. Minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Még egyszer elmondom, figyeljétek csak, minden időben szeret az igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idején. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy aki igaz barát, az mindig ott van a barátja mellett, és amikor a barátja bajba kerül, akkor már nem is úgy viselkedünk, mint a barát, hanem mint a legjobb testvér. És egy rövid kis történetet mondok el ezzel kapcsolatban nektek tanulságul. Két jó barát elment Erdélybe kirándulni. És tudjátok, hogy erdélyi hegyekbe, havasokban meg medvék is vannak. És ahogy ők az erdőbe sétálgattak, egyszer csak előbukkant egy medve. És az egyik a kettőjük közül nagyon ügyes, gyors, fürge volt, és rögtön felszaladt egy fára. És nem is figyelt oda, hogy mi történik a másikkal. Ő csak hanyat, homlok, szaladt, mászott fel a fára. A másik nem tudott olyan gyorsan szaladni, hát valahol ezt olvasta, halottnak tetette magát, lefeküdt a földre, mozdulatlanul, jött a medve, körülszaglázta, és arrébb ment, és nem bántotta. Akkor, mikor a medve elment, nagy vidáman leszállt a másik a fáról, oda ment hozzá, és ilyen viccesen, tréfásan azt kérdezte, na, mit súgott neked a medve? Mert ugye annyira megszaglázta, míg a fülénél is ott volt. Erre azt mondta neki a barát, azt súgta a fülembe, hogy hitvány, értéktelen, haszontalan ember az, aki a barátját ott hagyja a bajba. Azt mondta, ezt súgta nekem a medve. És remélem most ti is megjegyzitek, hogy a Biblia ezért mondja, hogy mindig szeret az igaz barát, és a baj idején pedig egyenesen úgy viselkedik, mint a legjobb testvér. Remélem, hogy akiknek testvére van, ti jó testvérek vagytok, és jó barátok is lesztek, aki a bajba soha se hagyja el a másikat. Gondoljatok arra, hogy mit súgott a medve, ha ezt elfelejtenétek. Menjetek szépen a helyetekre. Olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetéből az 5. és 6. verset. Lukács evangéliuma 17. fejezetéből az 5. és 6. verset olvasom, amely a következőképpen hangzik. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezet 5. és 6. versét idézem. Mondták pedig az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, mármint Jézus, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok imez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plantáltassál a tengerbe, és engedne néktek. Mielőtt részleteiben kicsit megismernénk, miről is van itt szó, rögtön utalnék arra, hogy gondolom mindenki sejti, hogy ez szimbolikus beszéd volt Jézus részéről. Egyébként többször is elmondta ezt a mustármagnyi hitről szóló példabeszédét, egy más alkalom, egy másik hasonlatot használt. Azt mondta, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor azt mondanátok ennek a hegynek, hogy szakadj ki tövestől és menj a tengerbe. De akár eperfáról van szó, hogy szakadjon ki tövestől és menjen a tengerbe, akár hegyről, ez mind jelképes beszéd. Jézus azt akarta ezzel mondani, hogy olyan problémák is megoldódnának, ha hinnétek, és az is, valóban hinnétek, ha csak egy mustármagnyi valódi hit is megnyilatkozna részetekről, ami olyan nagy dolog, mint hogyha egy hegy kiszakadna és besétálna a tengerbe, vagy egy eperfa magától, tövestől kiszakadna is és a tengerbe menne. És azt hiszem, amikor olvassuk ezt a felszólítást, vagy ezt az ígéretet, akkor könnyen visszhangzik a szívünkben az, amit az apostolok, vagyis a választott 12 tanítvány mondott Jézusnak, Uram, növeld a mi hitünket. Mert azt mindnyájan valahogyan érezzük, hogy hát valamilyen hitünk van, De azért ez nem az a hit, amivel olyan nagy dolgok történnek, olyan látványos, látható, hatalmas isteni közbelépések történnek. És hajlamosak vagyunk azt mondani, hát Uram, növeld a mi hitünket. Amivel valahogy azt fejezzük ki, hogy hát van valamilyen hitem, de hogy ez hogyan növekedhetne, nekem erről fogalmam sincs, és hát nem is tudom, mit kéne tenni ennek érdekében. Hát ez a legegyszerűbb, hogy azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Van Reményik Sándornak egy verse, gondolom többen ismerik az ő verseit, amiben azt mondja, hogy hát mit is tehetnék, hiszen a hit is kegyelmi ajándék. Sok ember hajlamos úgy gondolkozni, hogy hát a hit tulajdonképpen az abszolút nem rajtunk múlik. Hallottunk már ilyet, hogy valaki azt mondja, jó, neked te tudsz hinni. A másik ember azt mondja, én sajnos nem tudok hinni. És hát az ember hajlamos így gondolkozni, hogy mennyi, van-e hitem, és mennyi hitem van, az az Istenem múlik. Hát hogyha én szeretnék abból a titokzatos, különleges hitből, amire még a hegyek is kimozdulnak a helyükből, akkor egyet tudok tenni, hogy az Istennek mondom, hogy növeljed a mi hitünket. De nézzük meg, hogy milyen finoman igazította helyre Jézus a tanítványokat. Nem utasította el ugyanezt a kérést, hogy növeljed el a mi hitünket, mert az növeljed a mi hitünket, mert az már egy pozitív dolog, ha az ember a legszükségesebb, legjobb dologra vágyakozik. És az is igaz, hogy mindig az Isten a kezdeményezője, az ösztönzője a mi hitünknek. De azért Jézus válasza, amikor azt mondta, ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, ugye így kezdte válaszul, azért mégis úgy helyreigazította finoman a tanítványokat, hogy azért a hit döntően a ti állásfoglalásotok, a ti válaszotok az Istennek a keresésére, az Istennek az ösztönzésére. Ugye gondoljunk csak egy pillanatra a Biblia fő igéjére, hogy mennyire nem úgy van, hogy a hit az kegyelmi ajándék, vagy adatik, vagy nem, vagy van valakinek, vagy nincs. Mert ugye ez így hangzik, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten az egész világot szerette, az egész világot szeretné megmenteni, de segíteni csak azokon tud, akik hisznek ő benne, akiknek ez a személyes, belőlük fakadó állásfoglalásuk. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy akkor tulajdonképpen hát végül is mi is a hit valójában? Mert mondom, mi szívesen hárítanánk Istenre a felelősséget azért, hogy mi hiszünk vagy nem, vagy hogy mennyire hiszünk, és csak őt kérnénk, hogy növeljed a mi hitünket, de mennyiben a mi dolgunk ez, vagy mennyiben múlik mi rajtunk a dolog? Hát próbáljunk abból kiindulni, hogy mit jelentenek a magyarul hitre fordított eredeti bibliai szavak. Ugye az Új Szövetségben szereplő szónak a jelentése az, hogy bizalom. És az ószövetségi szó pedig talán ennyit, ez segít egy kicsit közelebb hozni, hogy ugyanabból az ige gyökből származik, amiből az ámen szó is, amit az Isten tiszteleten mondunk, vagy az imádság végén mondunk, ami ugye azt jelenti, hogy úgy van. A szilárdságot fejezi ki, és a hűséget fejezi ki. Valahogy így mondhatnánk, hogy az ó és új szövetségi kifejezések együtt magyarul így lehetne meghatározni, szilárd bizalom, abszolút bizalom Istenben. A hiten ezt kell értenünk, szilárd bizalom, abszolút bizalom Istenben. Csak is ez a valódi hit, és azt mondja Jézus, ha olyan mustármagnyi hitetek lenne, ami valódi bizalom, ami szilárd bizalom, ami abszolút bizalom Istenben, akkor óriási nagy dolgok történhetnének. Ugye itt eszünkbe juthat Jézusnak néhány ígérete, néhány hatalmas ígérete. János evangélium a 14. fejezetének a 12. versében olvassuk. Jézus a búcsú beszédeiben ezt mondja a tanítványainak, ha aki hisz én bennem, ha ti hisztek én bennem, ugyanazokat a dolgokat cselekszitek, amelyeket én cselekszem. És ha valaki ezen úgy megdöbben egy pillanatra, akkor szeretném megkérdezni, hogyha valaki az apostolok cselekedeteit olvassa, rájön arra, hogy mikor valóban hittek Jézusban, abszolút hittel, szilárd bizalommal hittek, amikor fölvillant az a valódi hit, akkor azért ők is cselekedtek olyan dolgokat, mint Jézus. Ugyanúgy egy pillanat alatt gyógyultak meg betegek, még halottat is támasztott, ugye Péter Tábitát, Pál apostol az Eutikus nevű fiatalembert. Amikor ez a valódi hit, ez az abszolút bizalom megjelent, akkor ők is cselekedtek olyan dolgokat, amelyeket Jézus tett. Egy másik ige pedig azt mondja, hogy ha hiheted azt, ha hiszel, ha valóban hiszel, minden lehetséges a hívőnek. Ez meg egy abszolút kijelentés, nem? Hát csodálatos dolog, mikor egy embernek is minden lehetséges a hívőnek. Aztán János apostol meg azt írja az első levelében, az a győzelem, ami a világot legyőzi, a mi hitünk. Aztán sokaknak eszébe juthat a zsidókhoz írt levél 11. fejezete, hogy hitáltal országokat győztek le, és mi mindent cselekedtek hitáltal, amikor ez az abszolút bizalom, ez a szilárd bizalom Istenben megvolt és létezett. És akkor próbáljuk az eredeti kifejezéseken túl egy kicsit gyakorlatilag is még boncolgatni, mit jelent az abszolút szilárd bizalom Istenben. Hát próbáljunk emberi viszonylatból kiindulni. Ha én nekem egy emberben bizalmam van, akkor az mivel kezdődik? Hát ismernem kell. Ha én valakit alaposan nem ismerek, nem létezik, hogy bizalmam van benne. Ugye itt kezdődik. Aztán, ha már ismerem őt, és mondjuk rábízok egy feladatot, egy fontos feladatot, akkor ezt annak a bizalomnak az alapján teszem, hogy neki olyan képessége, olyan készsége van, hogy ezt a feladatot el fogja végezni. De ezentúl az erkölcsiségében is bízom, mert úgy tekintek rá, hogy ez egy megbízható ember, ez egy kitartó ember, ezt a feladatot, amit én rábíztam, és ő elvállalta, ezt a képességeinél fogva meg tudja tenni, és az erkölcsi jelleménél fogva meg fogja tenni, mert álhatatos, mert kitartó, mert megbízható. De van a bizalomnak még egy magasabb foka. Ez már minden embernek nem túl sok emberben van ilyen abszolút bizalma, és boldog az az ember, és gazdag az az ember, akinek minél több emberben is van ilyenfajta bizalma, amikor egy emberrel a gondolkozás módja, az értékrendje teljesen megegyezik. Mikor már a gondolkozásmódja és az értékrendje is teljesen megegyezik egy emberrel, akkor kitárul egy abszolút bizalom, egy feltétlen bizalom, és akkor az az ember nála abszolút hiteles, akkor ő arra mindenét rámeri bízni, mert pontosan tudja, hogy gondolkozik, pontosan tudja, hogy ugyanaz szerint az értékrend szerint viszonyul a dolgokhoz. És mondom, boldog az az ember, aki úgy elég sokáig tudja az ujjai számolni, hogy ő neki hány ilyen embere van, akiben abszolút bizalma van, szilárd bizalma van. Akkor most folytassuk tovább, alkalmazzuk mindezt Istenre. Ahhoz, hogy az embernek Istenben szilárd bizalma legyen, ott kezdődik, hogy ismerni kell. Hát úgy, hogy azt mondom, hát kell lenni valakinek, hát valószínű van valaki, ha a történelem folyamán annyian hittek benne, hát ez még nem is megismerés, erre bizalom, főleg szilárd és abszolút bizalom nem épül. Nagyon alapos, mély ismeretnek kell lenni Isten felől. Sokan egy kicsit értetlenül állnak Jézus egyik kijelentése előtt, ugye ez János evangélium a 17. fejezete 3. verse, amely így hangzik, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Hát némelyek ugye azt mondják, hát az ismeret üdvözít akkor, mert azt mondja, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Csak hogyha az ember az Istent igazán megismeri, és akit elküldött, a Jézus Krisztust, akkor ez nem száraz elméleti ismeret marad, akkor ebből magától értetődően felépül egy abszolút bizalom, egy szilárd bizalom, felépül a hit, a valódi hit, és a valódi hit az, ami az embert az üdvösséghez segíti. Ez a magyarázata igének, azt mondja, ez maga az örök élet, az Istent megismerni, mert a megismerésből származik a bizalom. A bizalomból az, hogy rábízom magam az Istenre, és ebből az üdvösség. Ugye ez már, hogy így mondjam, feltétlenül így folytatódik, ha valódi ismeretről van szó. És utána, ugye miután Istent megismertük, akkor bízni kezdünk a képességében, abban, hogy ő mindenható, hogy ő abszolút teremtő. És azt kell mondanom, hogy talán még ez megy a legkönnyebben. Ha valaki úgy tényleg megérti ezt az írásról, hogy Isten a semmiből, a puszta szavával teremteni lehet, hogy ő abszolút teremtő hatalommal rendelkezik, akkor talán még ebben bízunk jobban. Bár megjegyzem, azért még itt is ingatag az ember. Vannak ilyen emberi mondások, sőt hívő emberek is mondják, hogy hát nem tudom, el se tudom képzelni, hogy a Jóisten itt hogy tud segíteni. Ugye? Ilyenkor már valahogy azt fejezzük ki, hogy elfelejtjük, hogy az Isten a puszta szavával akár a semmiből teremteni tud, ő betű szerint mindenható. Ugye Jeremiás egy nagyon hívő, álhatatos proféta volt, de egyszer még az Úrnak őt is helyre kellett igazítani, mert azt mondta valamire, Úram Isten, hát ez lehetetlen, hát ez hogy lehetséges, hát mire vonatkozik a te ígéreted? És akkor a Jóistennek azt kellett mondani neki, hát én az Úr Istene vagyok minden testnek, van valami lehetetlen nékem? Hát ha még Jeremiás proféta is, még ezen a téren is megerősítésre szorult az Úr részéről, sokszor mi is még ebben is megingunk, hogy az Isten valóban mindenható teremtő hatalommal rendelkezik. De még könnyebben erőtlen a hitünk, és gyenge a hitünk, amikor az Isten erkölcsi jelleméről van szó. Van egy bibliai ige, a János első levele, 4. fejezet, 16. verse, borzasztó egyszerűnek látszik, de meg vagyok róla győződve, hogy ez az egyik legnehezebb dolog az embernek, ezt komolyan ezzel azonosulni. Azt mondja, mi megismertük és elhittük az Isten irántunk való szeretetét. Hát ugye magunkból indulunk ki, és mivel nekünk, ha valaki olyan, hát akkor a szeretetünk fogy. Ezért nekünk elhinni az Isten irántunk való szeretetét, hogy az Isten erkölcsi jelleme olyan, hogy ő a bűnösök megmentésért jött, hogy ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem annál inkább növekedik. Ugye, ahogy Pál mondja, igaz beszédezés teljes elfogadásra méltó. Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Hát nekünk önző gondolkozású embereknek, akiknek a viszonyulásunk a másikhoz attól függ, hogy ő milyen, ez nem egyszerű. Megismerni és elhinni az Isten irántunk való szeretetét. Tehát az ő igazságot és szeretetet tökéletesen egyesítő erkölcsi jellemében abszolút bízni, ez már a hitnek egy magasabb foka. És hadd mondjam el, hogy a legnehezebb nekünk, és itt akadunk el a legjobban, és ezért nehezen jutunk el a teljes hithez, a valódi hithez, a szilárd bizalomhoz, hogy az Isten gondolataival, az Isten akaratával, az Isten értékrendjével abszolút azonosuljunk. Itt már ugye ágaskodik az, hogy én azért másképp gondolom. Az én vágyaim azért másfelé vennének. Itt már, hogy az Istennek a gondolataival, az akaratával, az értékrendjével teljes összhangba jussunk, itt akadunk el a legjobban. Itt szokott megfenekleni a hitünk, és nem jutunk el a teljes hitig, az abszolút hitig, a szilárd bizalomig. És akkor, ha most megértjük azt, hogy nem lehet a nagyobb hitre vágyakozva egyszerűen ezt mondani, amit a tanítványok is, Uram, növeljed a mi hitünket, amivel mintha széttárnánk a kezünket, hogy mi ezért semmit se tudunk tenni, ez az Istennek a dolga. És viszont ugye Jézus pedig, itt megemlítem, hogy ugyanezt a mustármagos hasonlatát egyszer így is kezdte, mert többször is elmondta ezt Jézus, és több feljegyzés is van erről az evangéliumokban. Egyszer így kezdte, ezt Márk evangéliumában találjuk, amikor így fogalmaz, Márk evangélium a 11. fejezetének a 22. versében, legyen hitetek Istenben, és utána mondja, hogyha annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Tehát, hogyha mi most ahelyett, hogy az Istennek mondogatnánk, hogy növeljed a mi hitünket, szívünkre vesszük az ő felhívását, hogy nektek legyen hitetek Istenben, mert ez döntően a mi állásfoglalásunk, akkor most mit tehet az ember azért, hogy legyen hitünk Istenben? Hát legelőször is, ugye azt még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a megismerés a hitnek az alapja. És megkérdezem, sokat tehetnénk még az Isten megismeréséért? És szorgalmasak vagyunk az Isten megismerésében? Vagy sok minden mulandó dolog nekünk sokkal fontosabb ennél, és nem marad időnk, erőnk, figyelmünk az Istennek a megismerésére. Pedig, még egyszer mondom az igét, az az örök élet, hogy megismerjek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Mert ha őt valóban megismerjük, ebből már jön a hit, és a hitből a többi. És itt még nagyon-nagyon sok minden az, amit tehetnénk. Ugye hogyan lehet Istent megismerni, miután szemmel nem láthatja egyikünk sem? Egyetlen egy módon az ő beszéde által és a tapasztalataink által. De hogy a beszéd által megismerjük, ahhoz a beszédére időt és figyelmet kell fordítanunk. Én annyira meghatott engem valakivel, ma reggel beszélgettem idefelé jövet, aki egész életében ateistának vallotta magát, és neki fogott a Bibliát olvasni. És engem meghatott, amit mondott. Azt mondta, én igyekszem félretenni az én kritikai észrevételeimet és az én ágaskodó ellentmondásaimat. Én ezt tudatosan igyekszem elnyomni, mert szeretném megérteni, ami ott van. Én most arra koncentrálok, hogy többször is elolvasok egy-egy részt, mert meg akarom érteni. Nem folytom el ezeket végleg, de most félreteszem, mert feltételezem, hogy lehet, hogyha most elakadok valamin, ha tovább olvasnék, meg újraolvasnám, akkor esetleg megtalálom a kulcsát. Nem megindító ez egy olyan ember részéről, aki addig nem is foglalkozott az Isten kérdéssel. És akkor megkérdezem, mi? Van bennünk ilyen buzgalom, ilyen odaadás, hogy én most megismerjem az egyedül igaz Istent is, akit elküldött a Jézus Krisztust? És van bennem ez, hogy többször elolvasom, meg akarom érteni, meg akarom ismerni, utána akarok járni. A kérdéseket nem kell elfojtani. A kérdéseket is mind fel fogom tenni, mert utána akarok járni, mert a végére akarok járni. És erre a lelkületre óriási szükségünk van. Gondoljunk, Róma 10:17 azt mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Akár így is mondhatnám, a meghallás által. Mert ugye az mindegy, hogy a Bibliát olvasom, vagy prédikációt hallok, az az érdekes, hogy meghalljam, amit az Isten mond. És azt mondja, ha én úgy törekszem olvasni a Bibliát, úgy törekszem hallgatni az Istenről szóló dolgokat, hogy én meghallani szeretném, akkor ebből jön a hit, ebből születik a hit, mert a hit hallásból, meghallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Sokszor eszembe jut Márta és Mária története az evangéliumokból. Ugye ez egy család volt, akik Jézus szívesen látták vendégül, és a Biblia leírja, hogy Márta hát Jézust méltóan akarta fogadni, és mindent megtett, hogy az tökéletes legyen az a vendéglátás. A testvére Mária meg mindenről elfeledkezve, hogy egy szót el ne veszítsen, amit Jézustól hallhat, csak ott ült, elfeledkezett róla, hogy neki is részt kellene venni a munkában. Márta meg még a vendége iránti udvariasságról is elfeledkezve, egyszer csak kifakadt, és nem vette észre, hogy még a vendégét is megsérti, és azt mondta, hát, uram, te nem törődsz vele, hogy a testvérem nem segít nekem a szolgálatban. Ugye ismerős, mikor valaki így kitör, és most már azt se tudja, hogy kit sért meg vele. És Jézusnak a válasza milyen szelíd volt, milyen tapintatos és milyen tanulságos. Azt mondta, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. Mintha azt mondta volna, nem lebelecsülendő erény, ahogy te sokra igyekezel és szorgalmas vagy, de Mária jobb részt választotta, amely soha el nem vétetik őtől. És még egy érdekes szót fűzött bele, azt mondja, egy a szükséges dolog. És Mária a jobb részt választotta. És nem tudom, hogy az életben nálunk ez ugye helyén van-e, hogy mi a szükséges dolog, és mi a legszükségesebb dolog. Vagy pedig sokszor úgy van, sokra igyekezünk, sok minden leköti a figyelmünket, az erőnket, és az a legszükségesebb dolog, az az egy szükséges dolog, hogy ez az élet el nem újjon, hogy megismerjük az egyedül igaz Istent és a Jézus Krisztust, ez kimarad. Szépen ilyen kis apró, múlandó dolgok kiszorítják. Erre nagyon kell vigyáznunk. Aztán egy másik dolog, ami szükséges ahhoz, hogy fölvillanjon csak egy mustármagnyi is a valódi, a teljes hitből az életünkben, az szükséges ehhez, hogy a magunk elveszettségét az Isten nélkül, a magunk törékenységét, ezt tudjuk. Néha nekem ez a hasonlatot eszembe, tudjuk, csomagokra szokták ráírni, ha valami van benne, hogy romlandó, vagy sérülékeny, és én ha gondolom, hogy akár a nyakunkba hordhatnánk egy táblát, vigyázat, romlékony, sérülékeny, mert bizony az ember nagyon olyan. És ebben is segít minket a Biblia olvasása. egyszer véletlenül, bár csak az életemben sok ilyen lenne, szívből kívánom, néha egy betegség segít ebben, amikor olyan kicsit nyugalmasabb szakasz volt, és nagyon sokat tudtam olvasni, hogy nap mint nap tudtam olvasni. Azt hiszem egy ilyen nyári időszak volt, iskolaszünet, minden, és én többet tudtam ilyen nyugodtan olvasni, otthonolhattam egy kicsit. És azt vettem észre magamban, minden szándékosság nélkül, egyedül voltam otthon, és hogy én járok, kelek a lakásba, és mindig így kiszalad a számon, hogy nem ér az ember semmit. Micsoda az ember? Nem ér az ember semmit. Mert ahogy az Isten fenségét az ember szemléli az írásban, és összehasonlítja velünk a magunk romlandóságát, akaratlanul is látjuk ezt, hogy mennyire romlékonyak, sérülékenyek vagyunk is. És hadd idézzem egyik kedvenc mondatomat, Ellen White apostolok története című könyvéből, ez így hangzik. Bárcsak minden ember felfedezné az ő tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Ez olyan tanulságos mondat, még egyszer elismételem. Bárcsak minden ember felfedezni a maga tehetetlenségét, hogy képtelen arra, hogy az élete kicsiny hajóját biztosan és egyenesen a kikötőbe vezesse. Rájövünk, mi tudunk biztosan és egyenesen menni, pontosan a megfelelő célba. Ugye eszembe jut erről, én sokat dolgoztam alkoholbetegek között, és ha valaki ismeri a nagy AA könyvet, az anonim alkoholisták 12 lépését, ott az első lépés, ugye az, hogy úgy mondják, hogy az első lépés a szabadulás útján, ha belátod a következőt, megfogalmazzák pontosan. Belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. Milyen fontos ez a hitvallásuk. Azt mondják, itt kezdődik a szabadulás. Belátjuk, hogy tehetetlenné váltunk az alkohollal szemben, életünk irányíthatatlanná vált. Nos, ha nem is vagyunk alkoholbetegek, bűnbetegek mindannyian vagyunk. És mindannyiunknál itt kezdődik az igazi fejlődés, az igazi szabadulás, hogy így nem mondjam, a hit útja, ha belátjuk, hogy tehetetlenek vagyunk a rossz természetünkkel szemben, tehetetlenek vagyunk a minket kísértő rosszal szemben, életünk irányíthatatlan, és nekünk az Isten segítségére feltétlenül szükségünk van, mégpedig folyamatosan és állandóan. A hitnek ez is egy döntő eleme. Aztán folytatnám tovább, fontos ahhoz, hogy a hitünk növekedjék, és eljussunk ehhez a valódi, abszolút bizalomhoz Istenben, hogy a gondolkodásunkat fegyelmezzük. Ugye ismerjük ezt a jelenséget, hogy egy ember hol hisz, hol nem hisz. Van, amikor nagyon bízik, van, amikor csupa kételkedés, hisz is, meg nem is hisz. És van egy hívő ember, aki életében nagyon sokszor tapasztalta az Isten hűségét, az Isten segítségét, de belekerül megint egy nehéz helyzetbe, és mintha ezek a tapasztalatok nem is lettek volna, megint elkezd kételkedni, és azt mondja, hogy hát én kértem az Istent, hát ha meghallgat. És mi van, ha nem hallgat meg? És mi van, ha nem történik semmi? Ugye ismerjük ezeket a fajta lelki állapotokat, és én ezért mondom, hogy a valódi hithez egy gondolkodásbeli fegyelemre is szükség van. És mit értek gondolkodásbeli fegyelmen? Ha én egyszer megismertem az Istent, megismertem az Isten ígéreteit, akkor tegyem magamat helyre, mikor jönnek a kételyek, és ne hagyjam, hogy mint egy himbálózó csónakot engem ide-oda dobáljanak. Szeretnék idézni három bibliai igét, és ez a három bibliai ige nekem mindig segít. Én ezekkel tanultam meg fegyelmezni a gondolataimat. Ha jönne a kételkedés, ha jönne az ijegység, hogy mi lesz, hogyha a Jóisten nem tesz semmit, mi lesz, ha a Jóisten hallgat, mi lesz, ha imádkoztunk, és nem történik semmi, Mikor ilyen gondolatok jönnek, akkor én három igét szoktam felvonultatni az emlékezetembe, és akkor vége a kételkedésnek. Az egyik a zsidókhoz írt levél, aki akarja, jegyezze meg. Nagyon jó fegyverek a kételkedés ellen. Zsidókhoz írt levél, 6. fejezet, 18. vers. Azt mondja, lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van lehetetlen, ez az abszolút lehetetlen. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Tehát akkor az ember azt mondja magának, vannak Istennek ígéretei? Melyek is ezek? Ezek meg ezek. Ha az Isten ezeket ígérte, akkor nincs tovább kételkedés, nem engedem meg magamnak, Nem engedem meg az ijegységet, a kétségbeesést, mert lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha ezt ő megígérte, akkor ezt fogja teljesíteni. Próbáljátok ki. Az ember azt mondja, ez lehetetlen. Akkor nekem bízni kell az ígéretben, és félre a félelemmel, félre a kételkedéssel. Így fegyelmezi meg az ember a gondolatait és az érzéseit. A másik ige, ami segít ebben, a Timóteushoz írt második levél második fejezetének a 13. verse. Tehát Timóteushoz írt második levél második fejezet 13. vers. Azt mondja, még ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Hát ez is abszolút lehetetlen, hogy Isten önmagát megtagadja, a maga erkölcsi jellemét megtagadja. Kicsit kiélezve a hasonlatot, tehát a világ mindenség is összeborulna. Tehát az univerzumban is egymásnak ütköznének az égi testek, ha az Isten önmagát megtagadná. A maga hűséges jellemét, a maga abszolút igazságosságát és szeretetét. Tehát akkor azt mondom magamban, Isten önmagát meg nem tagadhatja. Lehetetlen, hogy hazudjék, önmagát nem tagadhatja meg. Akkor nincs miért kételkedni, nincs miért ijedezni, nincs miért kétségbeesni, az ígéretei érvényesek. És van még egy harmadik ige, ez a Római Levél 8. fejezetének a 32. verse, tehát Róma 8.32, amely így hangzik, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Értjük, hogy hozza rendbe az ember a gondolkozását? Én itt töprengek, hogy vajon Isten ezt a valami jót nekem meg akar-e adni, vagy nem akar megadni? Hát bolondság. Ha én nem mitosznak tartom Jézusnak a földre jövetelét, Jézusnak a helyettes áldozati halálát, hanem hiszem azt, hogy ez valóság volt és igazság, akkor nem ostobaság, nem bolondság, jó éles szavakat használok, feltételezni, hogy az Isten ennél kevesebbet, valami, amit igazán javunkat szolgál, ne adna meg. Nem értelmetlen dolog arról, aki ezt megtette értünk, feltételezni, hogy ennél kevesebbet, valóban jó dolgokat ne adna meg nekünk. És testvéreim, próbáljátok ki, mikor jön a kételkedés, jönnek az ilyen hullámzó érzések, jön az ijegység, a kétségbeesés, mi lesz, ha Isten nem? Akkor fonultassuk fel, mint a fegyvert ezt a három igét. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, Isten önmagát meg nem tagadhatja, és aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem mi értünk odaadta. Mi módon ne ajándékozza mindent minékünk. Ezt értem azon, hogy a hit nagy mértékben gondolkodásbeli fegyelem. Nem hagyjuk, hogy az érzéseink, a gondolataink ide-oda hullámozzanak, kószáljanak, hanem hogy így mondjam, megfogjuk őket ezekkel a biztos szilárd kijelentésekkel. És akkor még egy utolsó fok hátra van, és lehet, hogy meglepő lesz, amit mondok. Ugye ez már a hitnek az a foka, amikor az ember abszolút azonosul Isten gondolkodásával, Isten akaratával, gondolataival, céljaival, értékrendjével, 100%-ig azonosul vele. És azért mondom, hogy meglepő lesz, mert az a meggyőződésem, hogy ezt a fajta összhangot csak küzdő imádságban tudja elérni az ember. Mert mi alapvetően annyira mások vagyunk, annyira az én középpontuságtól áthatott lények vagyunk, hogy mi teljesen azonosuljunk az Isten gondolataival, terveivel, céljaival, értékrendjével, ehhez imádságban kell időzni és hagyni, hogy a Szentlélek dolgozzon bennünk. Mondanék nektek erre példát. Még maga Jézus Krisztus is, gondoljatok a Getsemáné beli küzdelmére, küzdenie kellett azért, hogy ez az összhang meg ne billenjen, ami nála egész életében megvolt. Ugye ki kellett mondani a döntő szavakat, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudatosan döntenie kellett, hogy azonosul az atya gondolataival, céljaival, értékrendjével, és imádságban, nem tudott egy imádságban megnyugodni, háromszor kellett imádkoznia, küzdő imádságot kellett folytatni, hogy minden más hang elcsituljon benne, és teljes összhangba jusson Isten gondolataival. És ugye egyetértetek velem azzal, hogy ez hiányzik az életünkből a legjobban. Az ilyenfajta küzdő imádság, amikor az ember csendben Isten színe előtt marad, kizárva a külvilágot, és addig időzik az Isten jelenlétében, és addig gondolkodik, és ad teret a Szentléleknek, hogy dolgozzon benne, míg a végén szívből azt tudja mondani, Uram, legyen meg a te akaratod, Uram, az a legjobb, amit te akarsz, jobb, mint amit én ki tudnék találni magamnak. Te akaratod legyen meg, azzal teljesen egyetértek, arra akarok menni, vezess engem, vigyél engem arra. Ugye ez, amikor az ember ezt ki tudja mondani, de most már teljes szívből, na ez a hitnek az a pillanata, amire Jézus azt mondta, ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag. Mikor a hitnek ebbe az állapotába jutsz, mikor a hitnek erre az Istennel való teljes azonosság állapotába jutsz, akkor mondja Jézus, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Ugye itt még utoljára megemlítem, és ajánlom, hogy otthon keressétek meg az Ellen White, a te igéd igazság, vagy a valaki így ismeri, hét per alkötet. Ott az Illés történethez függ ez egy megjegyzést, és azt írja, amikor Illés a Kármel hegyén imádkozott, akkor 6-szor jött vissza a szolga, ugye az esőért imádkozott, és 6-szor jött vissza azzal a szolga, hogy nincsen semmi. És azt mondja, Illés mit csinált? Azt mondja, megvizsgálta az életét, és bűnbánattal vallotta meg az élete hibáit Isten előtt, és amikor azt írja, hogy mindig kevesebbnek látta magát a maga szemében és Isten szemében, és végül úgy látta, hogy ő semmi, és Isten minden, és mikor eddig a hitnek eddig az állapotáig eljutott, akkor jött a szolga, hogy jön a tenger felől az eső felhő. Mert ki kellett tartani addig, és tudjátok, miért nem cselekszik Isten nagy dolgokat, ami látszik, hogy olyan hatalmas dolgokat, mint a bibliai időkben, amikor a hegy is kimozdul a helyéből, a hegynyi nehézség is elhárul, amikor az élő Isten láthatóan megnyilatkozik, miért nem teszi ezt másképpen? Csak akkor, ha az ember az abszolút hit, a szilárd bizalom állapotába eljut, amikor teljesen azonosul az Isten céljaival és a gondolataival. Azért, mert annyira át vagyunk szőve az egoizmussal, az én középpontusággal, hogy netán kárunkra lenne, ha az Isten csodát tesz érettünk, mert még elbíznánk magunkat, mert még a magunk dicsőségére fordítanánk. De amikor az ember eljut addig az abszolút szilárd hitig, hogy ő semmi, és az Isten minden, és mindent az Isten dicsőségére, akkor az élő Isten hatalmas nagy dolgokat tud tenni. És azt hiszem, nem kell senkinek ecsetelnem, hogy mindannyiunk érezzük, hogy most aztán igazán szükségünk lenne olyan látványos, hatalmas, élő Isten beavatkozására, sok vonatkozásban. De vajon tudunk-e küzdő imádságban kitartani, hogy felvillanjon bennünk az a akár mustármagnyi valódi hit, amire az Isten azonnal cselekedni tud. Én kívánom, hogy gondolkozzunk az elhangzottakon, és igen, értsük azt, hogy a hit a legnagyobb érték. Ugye különösen a Jézus eljövetele előtti időben a laodíciai üzenet mit ajánl? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És ez a hasonlat mire vonatkozik az írásban? Hogy a ti hitetek, amely becsesebb a veszendő, de tűzben megpróbált aranynál. Az az ember, akinek ilyen abszolút bizalma van Istenben, ez a legerősebb ember a világon, és a legálhatatosabb ember a világon is. Általa nagy dolgok történhetnek. De ha mi ilyen hitet akarunk szerezni, ilyen tűzben megpróbált aranyat, ilyen abszolút hitet, akkor nem mondhatjuk azt egyszerűen Istennek, hogy te növeljed a mi hitünket. Igen, ő keresni fog, kezdeményezni fogja, ösztönözni fogja a hitünket, bátorítani fog. De döntően nekünk kell megvívni ezt a csatát magunkban, nekünk kell először is állandóan előre haladni az Isten megismerésében, hogy magától fölépüljön ez a bizalom ő iránta, és nekünk kell fegyelmezni a gondolatainkat, hogy az Isten ígéreteiben ne kételkedjünk, és komolyan vegyük, és nekünk kell megküzdeni imádságban azért, hogy teljes összhangra jussunk Isten gondolataival, céljaival, akaratával. És ha ide eljutunk, akkor az Isten újra cselekszik nagy dolgokat, mint a régi időkben. Akkor akár olyan dolgok is megtörténnek, mintha a hegy szakadna ki, és menne a tengerbe, olyan nehézségek hárulnának el, és olyan rendkívüli problémák oldódnának meg. Bárcsak a Jóisten felébresztené bennünk a vágyat, az egészen mély vágyat és az álhatatosságot, hogy ilyen hitet szerezzünk, ilyen tűzben megpróbált aranyat. Amen.
Délelőtt Isten tiszteletünk végén keressük meg a 280-as számú közös énekünket, és az első, 5. és 8. verszakát énekeljük el. Tehát 280-as énekünket keressük meg, és énekeljük el az első, az 5. és a 8. verszakát. akik szeretnék és tehetjük, azokkal leborulva imádkozunk, a többieket megkérném, hogy maradjanak állva.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szeretnénk megköszönni ezt a tanítást, hogy a mi kérésünkre, hogy növeljed a mi hitünket, amikor rád akarjuk ezt hárítani teljesen, de szeliden helyre igazítasz, és azt mondod, legyen hitetek Istenben. És ha annyi hitetek lenne, mint a mustármag, hegynyi nehézségek tűnnének el egy pillanat alatt. Urunk Istenünk, bocsásd meg a mi vétkeinket, hogy mi olyan álhatatlanok vagyunk, hogy olyan gyengék és erőtlenek vagyunk megküzdeni a valódi hitért, hogy úgy megállunk negyedúton, töredékúton, és nem jutunk el a teljes hit, az abszolút bizalom állapotába, hozzád való viszonyunkban. És Urunk, olyan hívogató az ígéret, hogy semmi sem lehetetlen a hívőnek, és a hit legyőzi a világot. Urunk Istenünk, segíts, hogy oldhatatlan szomjúságunk legyen, hogy megszerezzük ezt a tűzben megpróbált aranyat. És segíts, hogy mindjárt az első lépcsőfokon nagyon szorgalmasak legyünk, hogy megismerjünk téged, hogy igazán a te erkölcsi jellemedet, hogy amint a te ígédet sokat és újra és mélyebben halljuk, értjük, magától épüljön fel bennünk a rendíthetetlen bizalom. És amikor kísért bennünket a kételkedés, mindenféle érzések, amelyeket sokszor az ellenség sugall a fülünkbe, taníts meg, Urunk, fegyelmezni a gondolatunkat, lepecsételni a te ígéreteidet az idézett ígékkel, és újra a szilárd bizalom állapotára helyezkedni. És segíts, Urunk, hogy oda is eljussunk, hogy nincsenek már más gondolataink, más vágyaink, más akaratunk, mint a tiéd, hiszen messze a legjobb, messze a legtökéletesebb a saját egyéniségünk számára, a saját személyünk számára is az, amit te gondolsz, te akarsz velünk. Segíts, Urunk, hogy ennyire az én helyett abszolút tudjunk bízni te benned. És add, hogy láthassuk ennek az eredményeit. És amikor, Urunk, válságos helyzetek vannak, és amikor érezzük, hogy az élő Isten hatalmas megnyilatkozására lenne szükség, segíts kitartani, míg elérjük, akár egy ima küzdelemben elérjük azt, hogy az a mustármagnyi, de valódi hit felvillan az életünkben. És tudjuk, Urunk, hogy akkor te azonnal cselekszel. Segíts, hogy ezt mindannyian megismerjük, és sok örömünk legyen, és nagy hálaadásunk, és még inkább növekedjék a mi hitünk, mert látjuk, hogy minden ígéreted áll. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk kegyelmedből. Amen.
Délelőtti istentiszteletünk végén a megkezdett 280-as számú ének 10. és 11. versét énekeljük el. Tehát a megkezdett ének 10. és 11. versét.